Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Ja, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban nyitott a budapesti értéktőzsde?
Egyelőre gyakorlatilag stagnálás látszik a magyar részvénypiacon, a Bux Index szinte hajszára ugyanott nyitotta a napot, ahol a pénteki kereskedés befejezte. A vezető papírok többsége erősödni tudott, egyedül a MOL Loki a sorból, mely az olajárak esése miatt 1,2%-ot veszített, így 4428 forintba kerül most. Ezzel szemben az OTP majdnem 2%-os pluszban van, 46240 forinton, a Richter 11700 forintos árfolyama 0,6%-kal magasabb péntekinél, míg a Magyar Telekom 0,7%-kal 2666 forintra tudott erősödni.
Forinttal mi a helyzet?
A forint piacán is erősödés látszik, több mint 0,5%-ot javított a magyar deviza, így most 359 forint 40 fillér környékén jár az euró értéke. Ez elsősorban az olajár csökkenésének, illetve a nemzetközi, elsősorban a közel-keleti feszültségek enyhülésének tudható be. A dollár értéke most 315 körül jár.
Várunk-e valami hírt, információt, jelentést, bármit az iráni-amerikai háború történésein kívül, ami befolyásolhatja a piacot?
A hét első fele ebből a szempontból csendesebb lesz, csak külföldről érkeznek érdemi adatok. A hét második felében azonban majd itthon is beindul az élet, elsősorban a csütörtök reggel megjelenő GDP adat az, amire érdemes lehet majd figyelni, de érkeznek majd GDP adatok Európából és az Egyesült Államokból is, illetve szerda este a Fed kamat döntőülése az, amit nyilvánosan figyelnek a befektetők.
10:15 újra ránézünk az árfolyamokra, addig is köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az utóbbi években szinte feltartóztathatatlan fejlődésnek indult a kínai autóipar. Különösen az elektromos járművek területén jelentős az előretörés. Ennek okairól Kocsonya Zoltán az Inforádió Aréna című műsorában kérdezte Széchenyi Gábort, az Autó című szaklap főszerkesztőjét.
Elég nagy anyagi háttérrel vágtak bele ők az autózás céltudatos fejlesztésébe a 2000-es évek elején. Léteztek kínai automárkák korábban is. Általában nagy világmárkák vagy európai márkák farvizén felnövekedve, licenszgyártóként kezdve, de óriási állami támogatások és tőkeinjekciók révén felfejlesztették a technológiájukat és a gyártásukat, és hát szellemi kapacitásban is ott vannak. Hatalmas egyetemek képeznek nagyon sok mérnököt, akik a szellemi képességeikben, tehát kutatási erőben a világ élvonalában állnak. Ugyanakkor a gyártás maga, tehát az autókészítés jelentősen olcsóbb, a munkaerő jelentősen alacsonyabb ára miatt Kínában, és hát ők nagyon ügyesen léptek az akkumulátor technológiában is. Egyrészt a ritka földfémek jelentős azt része földrajzilag is, geológiailag is Kínában található, de arra is nagyon odafigyeltek az elmúlt 15-20 évben, hogy a ritka földfém bányák, lelőhelyek jelentős részét bárhol a világon, Ausztráliától Dél-Amerikáig, vagy Afrikáig, ők fölvásárolják. Magyarul, aki ma nikkel fémhidrid vagy lítiumionos akkumulátort akar gyártani, nikkel fémhidridet már kevésbé, mert ez egy elmúló technológia, de lítiumionos akkumulátort akar gyártani, nem tudja megkerülni a kínai beszállítókat, a kínai gyártókat, a kínai alapanyag forgalmazókat. Ez a három tétel bőven elég ahhoz, hogy ők az élvonalba rökjék magukat.
És ugye azt olvastam valahol, hogy az importfüggőség is nagyon alacsony, tehát tulajdonképpen most említettük ugye az akkumulátorhoz szükséges alapanyagokat, de hogy nem csak az akkumulátor, hanem a gépjármű utolsó csavarjáig, hát mindent ott helyben mindenük állítanak megvan, elő, tehát nem kell nagyon importálni semmit. Mindez egyébként állami támogatással és állami vezérlés vagy vezérlet mellett történt egyáltalán a kínai autógyárak, hát nyilván állami tulajdon, vagy van megjelent ott valamilyen formában magántulajdon is?
Egy időben úgy alapíthatott külföldi márka ottani gyárat, vagy ottani leányvállalatot, hogyha abban jelentős állami tőkehányad volt, tehát tisztán külföldi magán nem létezhetett. Nagyon nagy állami autógyárak vannak, vagy voltak korábban is, és ma is léteznek, tisztán állami tulajdonban, de az utóbbi időben egyre több és nagy márka nő föl, látható állami tulajdon nélkül. Gondolom nem kizárható, hogy így is van, mert az egyik cég, ami a másik cégnek a tulajdonosa és mögötte, de kívülről ránézve a nagy márkákra egyre több olyan van, amiben nincs állami tulajdon.
Széchenyi Gábort, az Autó című szaklap főszerkesztőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A MOL igazgatósága úgy döntött, hogy a cég nem működteti tovább a MOL új Európa alapítványt más formában, közölte a társaság. A következményekről Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő beszélt az Inforádiónak, a riporter Exterde Tibor.
A törvény szünteti meg a közérdekű alapítványokat. A MOL 25%-át az állam három alapítványba tette bele, abból az egyikbe a MOL is beletett 5,3%-ot. Ez a MOL új Európa alapítvány. Ez azt jelenti, hogy augusztus 31-ével megszűnnek, a MOL is visszakapja az oda betett 43 millió darab részvényét, és a bejelentés arról szólt, hogy nem kívánja egy szűkített alapítvány formájában ezeket újra tovább működtetni, hanem visszaveszi. Nyilván azokat a közfeladatokat, amelyeket a MOL új Európa ellátott, tehát a MOL által támogatott célok a támogatását vette át, ezt majd a vállalatcsoport fogja a jövőben, ahogy korábban a régebbi években is volt finanszírozni. Viszont ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 17 millió saját részvény mellé szeptember 1-től további 43 millió darab jön. 820 millió részvénye van a MOL-nak, ezek szerint 60 millió részvénye lesz a saját kasszájában. Ez azért érdekes, mert az osztalék a áprilisi közgyűlésen megszabadott 243 milliárdos osztalék, amit még nem fizetett ki, annak a kifizetése szeptember végére várható, de azt a meglévő, tehát a piacon kint lévő részvények között osztják el, amelynek száma ezzel most 760 millióra csökkent. Tehát az eddig számított 300 forintos osztalék helyett a MOL részvényesei inkább 317 forintra számíthatnak, magyarán kis kárpótlást kapnak a 3-4 hónap várakozás után, sőt egészen nagyon való kárpótlást ezzel, hiszen majdnem 6%-kal nő az egy részvényre eső osztalék mennyiség.
Az új Európán kívül van még bárhol kint MOL részvény másoknál, aminek a sorsa egyelőre kérdéses?
Természetesen az állam kezébe visszakerülő 205 millió sorsa hosszú távon kérdéses lehet, hogy mit csinál az állam. Az élet egy igen jelentős érték, ami visszakerül a kekvákból a költségvetéshez. A 205 millió részvény, figyelembe véve, hogy most már 4400 forintot ér egy papír, ez azért egy majdnem 900 milliárdos érték. Ez immáron reál értékben már lassan megközelíti azt az 500 milliárdot, amit a Fidesz kormány 2012-ben kifizetett a MOL 25%-áért az akkori orosz tulajdonosnak.
Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az USB töltők 80%-a megbukott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság termékbiztonsági vizsgálatán. Egyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke szerint emiatt is érdemes szakkereskedésben megvásárolni a töltőket.
Az NKF egészében vizsgálja a laboratóriumi körülmények között az USB töltőket, és annak pedig az az ok, hogy a korábbi években rendkívül magasak voltak a kifogásolási arányok, rendszeresen 80 volt, jelenleg 90% fölötti volt a kifogásolás. Idén eddig 92 féle töltő vizsgálatára került sor, és 74 termék nem felelt meg a szabály követelményeinek, azaz idén is 80% fölötti a kifogásolási arány. Amit mi vizsgálunk, az elsősorban a szigetelés megfelelősége, a csatlakozó dugó mérete, valamint az úti átalakítóval kombinált termékeknél azok kialakítását is ellenőrizzük. És az általános tapasztalat, hogy ezek nem felelnek meg a termékbiztonsági szabályoknak. Tehát a táphálózati részeket és a törpefeszültségi részeket nem megfelelően választják el a gyártók, a szigetelés nem megfelelően van villamos szilárdsággal kialakítva, a folytonosság és a vezető részeket pedig nem megfelelő távolságban helyezik el. Mindez pedig áramütés veszélyt okozhat, amely természetesen nagyon súlyos termékbiztonsági kockázat, és ezért ebben az esetben nekünk ezeket a termékeket ki kell vonnunk a forgalomból.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Dunahouse elemzése szerint lassult a hazai albérletpiacon a drágulás. Budapesten az albérletárak már csak 5%-kal magasabbak, mint egy évvel ezelőtt. A felvételi ponthatárok mai kihirdetésével elindul az albérlet szezon. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Évek óta nem tapasztalt tempóra váltott a hazai albérletpiac, amelynek eredményeként Budapesten éves szinten már csak 5% körüli a drágulás, szemben a tavalyi kétszámjegyű ütemmel, mondta az Inforádiónak Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője.
Tehát ez egyfelől az ingatlan bérleti keresésnek nyilván kedvez, és a mostani hullám is végső soron kedvez a keresletnek. Felvételi ponthatárok kihirdetése ugye minden nyáron komoly keresleti hullámot indít el, ez a idei főszezon a szokásosnál korábban, már májusban megkezdődött, tehát korábban főszezon igazából augusztus-szeptember környékén indult, idén már korábban. Ennek az az oka, hogy az árak tavaszi hónapokra sem lódultak meg Budapesten, ugye a havi összevetésben egy 0,5%-ot csökkentek, és országosan pedig egy stagnálást tudunk mérni. Éves összevetésben is csak mintegy 5%-os volt a drágulás, árzuhanás tehát nincs, de a korábbi kétszámegyű bérleti díjemelkedés jócskán lelassult, és ez is javította a bérlők alkupozícióját, és a választási lehetőségeik is bővültek ezáltal. Én azt gondolom, hogy emiatt kezdett korábban május környékén már felfutni a keresések száma.
Budapesten a metró végállomásokhoz közeli külső kerületekben kínálják a legkedvezőbb árakat, tette hozzá az elemző.
Ez ugye a 19. és a 21. kerületben ez egy ilyen 180-190 ezer forintos bérleti díjat jelent. Ez inkább a társasházi lakásokra mondanám is, ha a kisebb garzonokban gondolkodunk, itt nyilván alacsonyabb fajlagos árakról számolhatunk be. A 10., 15., 16., 18., 20. külső kerületekben egy kicsit drágulás látható, ott már 210 ezer forint környékén találunk ingatlanokat bérletre. A belvárosban természetesen ennél sokkal magasabb árakkal érdemes kalkulálni. Itt a top szinteket a második és az ötödik kerület jelenti, itt középértéken már 280 ezer forinttal is kalkulálni lehet. Ha a garzonokat kiveszem és egy társasházi lakás szintjét nézem, akkor inkább a 300 feletti érték, jellemzően a 350 ezer forintos nagyságrend, ami a jellemző.
Szegő Péter arról is beszélt, hogy az albérletpiacon Debrecen a legdrágább nagyváros 210 ezer forintos középértékkel, Győrött és Szegeden 200 ezer forint, Veszprémben pedig 190 ezer forint körüli medián bérleti díjjal kell számolniuk a kiadó lakást keresőknek, miközben több egyetemvárosban ennél kedvezőbb ajánlatok is elérhetők.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Országos ellenőrzést végzett a fogyasztóvédelem az akciós árak feltüntetésének gyakorlatáról. A vizsgálatok szerint a vállalkozások többsége megfelelően alkalmazza a kedvezményes árakra vonatkozó szabályokat. A részletekről Rozgonyi Ádám készített összeállítást.
Az elmúlt hónapokban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányítása mellett a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok országos ellenőrzést folytattak azért, hogy feltárják az akciós árak feltüntetésével összefüggő esetleges szabálytalanságokat a hagyományos kereskedelmi egységekben. Tájékoztatta az Inforádiót Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
Most kifejezetten egy olyan fókuszált vizsgálatot folytattak le a kollégák, hol 15 féle tartós élelmiszer árfeltüntetését és akciós árfeltüntetését ellenőrizték. Ez kifejezetten a nagyobb bevásárlóközpontokra vonatkozott az ellenőrzés, és mindössze 1%-os volt a kifogásolási arány, ami azt gondolom egy nagyon pozitív eredményt mutat.
Az akciós árak átláthatóságának biztosításáért a jogszabályok előírják, hogy a vállalkozásoknak az árcsökkentés meghirdetésekor nem csak a kedvezményes, hanem a korábbi árat is fel kell tüntetniük. Hangsúlyozta a sajtófőnök.
Fogyasztónak pontosan tudnia kell, hogy mi volt a korábbi ár, és mi az aktuálisan fizetendő ár. Természetesen fel lehet tüntetni százalékos csökkenést, de akkor a százalékos csökkenésnek is valósnak kell lenni. Tehát a korábbi elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához képest kell tekinteni az adott százalékos csökkenést, és az eladási árat is ahhoz mérten kell kiszámolni, és ezt mindenképpen alkalmaznia kell a vállalkozásoknak jól látható, egyértelmű feltüntetéssel, hogy a fogyasztó pontosan tudja, hogy mi az a csökkentett ár, és tudjon dönteni megfelelően, hogy milyen terméket vásárol.
Eitmann Norbert szerint a fogyasztók érdekeinek hatékony védelme érdekében továbbra is szükség van a rendszeres ellenőrzésekre. Kiemelte, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság célja, hogy elősegítse a tisztességes piaci működést.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonán ismét Beke Károly, a Portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mi történik a budapesti értéktőzsdén?
Hát kis túlzással azt mondhatnánk, hogy semmi, gyakorlatilag stagnál a Bux Index a pénteki záróértéke környékén. Minimális elmozdulásban van, és a vezető papírok közül továbbra is a MOL, ami kilóg a sorból, 2,9%-os esésben van most az olajpapír 4344 forinton. A többi blue chip erősödni tudott, az OTP 46.200 forintba kerül, ez 1,8%-os javulásnak felel meg. A Richter 1,3%-kal 11.780 forintra erősödött, még a Magyar Telekom 2666 forint, a szárfolyama 0,7%-kal magasabb a péntekinél.
Forint hol tart?
A forint továbbra is erősödésben van, 359 körül jár az euróval szemben, ez 0,6%-kal marad el a péntek esti árfolyamtól. A dollár pedig most 314 forint 70 fillérrel áll, ez majdnem 1%-os forint erősödésnek felemel.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a Portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.